Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast, és egy igazán különleges epizóddal készültünk mára. Nem elég, hogy megbeszéljük, hogy mik történtek a 22. fordulóban, kőkeményen bírózni fogunk, mert miért is ne. Volt rá, mondjuk úgy, hogy okunk, de ebben nem is lehetne talán jobb segítségünk, mint talán az előző szezonig nagyon sokotok kedvence, Papp Péter, aki ugye idén már nem játékvezet, de szívesen csatlakozott itt a podcastbe, hogy beszélgessünk egy kicsit az idei szezonnak a játékvezetéséről. Peti, szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mi a helyzet veled?
Én köszönöm, és sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm kérdésedet, jól vagyok. Nyilván a kosárlabda maga a kosárlabda, illetve a játékvezetés az valamennyire hiányzik, de hogy őszinte legyek, így az utazással együtt, meg minden mással együtt egyáltalán nem. Tehát nyilván azért az a rengeteg idő, meg energia, amit az ember beleöl, az most máshova csatornázódik be, hogy úgy mondjam, tehát máshova töltöm el, és hát az kellemesebb egy kicsit, úgyhogy ilyen szempontból nem hiányzik, de egyébként azt nem mondom, hogy néha, amikor nézek egy-egy meccset, akkor nem jut eszembe, hogy jó lenne fújni.
Néha így reflexből nyúlsz a sípért?
Nem, azért nem. De megnyugtatok minden vérmes szurkolót, hogy nem tervezek visszatérni, úgyhogy...
Gyerkőc, hogy van? Mert ugye most a időd nagy részét, hál' Istennek, vele tudod akkor ezek szerint tölteni.
Köszönöm, igen, nagyon jól van. Hát ugye most múlt már 2 éves, és bölcsibe jár, úgyhogy nyomja a bölcsit, nagyon szereti, úgyhogy nagyon, nagyon jól van, meg hát tényleg azok a szombat délutánok, meg így hétvégék, amiket így vele tölthetek, az azért mindenért kárpótol, úgyhogy ezt most tényleg nem adnám semmiért.
Természetesen itt van velünk Dani is. Dani, szervusz, téged is üdvözöllek.
Szia Dávid, én is üdvözlök ismételtem mindenkit.
Na és akkor vágjunk is bele, megbeszéljük ugye a 22. fordulónak a mérkőzését, és azzal kezdünk, ami rögtön az első mérkőzés volt a fordulóban még múlt csütörtökön, február 29-én, és rögtön itt történt olyan dolog, ami miatt tök jó, hogy Peti elfogadta a meghívást, ugyanis a Honvéd-Kaposvár mérkőzésen történt az, hogy 0,4 másodperccel a vége előtt Remi Ébel dobott egy nagyon szép triplát, amivel egy ponttal átvette a vezetést a Kaposvár, és úgy nézett ki, hogy meg is nyeri a mérkőzést, hiszen ugye normál esetben 0,4 másodperc nem sok mindenre elég. Igen ám, de akkora öröme volt Remi Ébelnek emiatt, a szép tripla miatt, hogy levette a mezét, amit Djokovic a túloldalon kiszúrt, megmutatta a játékvezetőnek, Benc úr, Mészáros és Jankovics volt a játékvezetői trió, és adott egy technikait a játékvezető Ébelnek, amivel Djokovic ki tudott egyenlíteni, és a hosszabbításban utána pedig már behúzta a mérkőzést a Honvéd. És akkor Petit rögtön meg is kérdezlek azzal kapcsolatban, hogy ugye fociban tudjuk jól, hogy már hosszú évek óta a gólörömnél mezlevételért automatikusan jár a sárgalap. Én megmondom őszintén, ilyet még nem láttam kosárpályán, alapból az se, hogy valaki menet közben levegye a mezét. Azt hozzá kell tenni, hogy rögtön időt kért a Honvéd, tehát mondhatjuk úgy, hogy időkérés közben történt a dolog, de jogos volt ezért a technikai, ezért a mezlevételért.
Egyébként tudjátok, hogy fociban miért sárga lap a mezlevétel?
Én már nem emlékszem, de nem. Már nagyon régóta behozták.
Na mindegy, ezt majd akkor egy kicsit később. Ugye kosárlabdában valóban nincs ilyen, hogy tehát külön ilyen paragrafus, hogy ha leveszi a játékos a mezét, akkor azért technikai hibát kell ítélni. Az viszont szabály, hogy az időkérésekkor a csapatpad területéhez közel kell maradniuk a játékosoknak, tehát itt ugye valóban nem volt vége a meccsnek, és volt egy időkérés, ami közben én nem láttam, tehát a videón amihez így hozzáférek, azon nem láttam, hogy pontosan mit csinált a játékos.
Bocsánat, hogy szúrjak közbe, valószínűleg ugyanez a felvétel, amiről beszélünk, az fent van a podcast YouTube csatornán, tehát aki eddig nem tudta, hogy miről van szó, az menjen oda és nézze meg, és azon valóban az látszik, hogy ugye Ébel elszarad, és utána az látszik a kamerán, hogy a Djokovic nagyon mutogat a kaposvári oldal felé.
Igen. Tehát az szabály, hogy időkérés alatt a játékosoknak a csapatpad közelében kell maradniuk. Ez a játékos meg hát ugye ünnepeltette magát, vagy hát ünnepelt a saját szurkolóival. tehát ezt ilyen szempontból jogos a technikai. Most nyilván ilyenkor bele lehet menni abba, hogy most akkor 0-4-jel a vége előtt, és hogy nem tudom én. Ezek mind olyan dolgok, amiket az egyik csapat szemszögéből jogos, a másik csapat szemszögéből meg nem jogos. Mert mondjuk a Honvédot megkérdezed, akkor lehet, hogy ők azt mondják, hogy oké, hogy 0-4-jel a vége előtt, de attól ugyanúgy nem volt a csapatpadja közelébe, tehát ez mindig ilyen szubjektív, egyik A csapat, B csapat mit szeretne látni, mit szeretne hallani. Nekem is volt olyan ítéletem a meccs utolsó másodpercében, pont egy MAFC meccsen, ami nagyon fontos volt a MAFC-nak az A csoportba jutásért, azt hiszem, igen, ami egy egyértelmű falt volt, és azt mondta nekem ott a MAFC-os vezetőség, meg a MAFC-os szurkolók, hogy hát a végén már ilyet nem szabad fújni, de tehát a falt tényét azt nem vitatták egyébként, de hogyha azt nem fújom le, azt a faltot, akkor meg a más csapat jön, hogy miért nem fújtam le a faltot, és akkor mondjam azt nekik, hogy már csak 0,3 másodperc volt vissza. Ez azt jelenti, hogy volt még vissza, tehát nem 0-0, ugye itt 0-0 az a vége a meccsnek,
igen, és
hogyha
bocsi,
nem egyenlő az állás.
Megint közbeszúrok, hogy ugye NBA-ben tudjuk, hogy ott 0,3 az, ami alatt még történhet egy pöci vagy valami. Itt nálunk az európai kosárban, vagy itt a magyar bajnokságban megvan adva konkrétan, hogy mit tudom én, ha csak 2 tized van, akkor azt már nem érdemes lefutatni, mert az alatt egy pöci se fér bele? Mert
nem,
ugye meg még
nincs,
0-4
nincs
volt.
Nincs ilyen, hogy nem érdemes lefuttatni. Olyan van, hogy 0-3 alatt, tehát ha 0-2 vagy 0-1 van az órán, akkor csak pöci vagy zsák, vagy azonnali zsákolás, de akkor is nyilván nem lehet kézben a labda, a fényjelzés, vagy a dudaszó, itt a fényjelzés számít egyébként, a fényjelzés pillanatában. Tehát 0-2, 0-1-nél is még egy pöci benne van, 0-3-nál hiszi el azt a szabályalkotó, hogy abba még beleférhet egy dobás, de hát abba is azért eléggé
nagyon gyors
de olyan
kell
nincs,
lenni.
Hogy 0-1-nél már akkor vége van, tehát 0-1-et mutat az óra, akkor is le kell futtatni a sztorit. Egyébként hát itt ez a meccs, én ugye nem láttam, nem néztem meg a meccset, tehát nincs időm most így ilyesmire, vagy nem akarok időt szakítani ilyesmire, de beszéltem a játékvezetővel, aki ezt a technikai hibát ítélte, és elmondta, hogy ezen a meccsen 6 darab technikai hibát ítélt ő, a másik 2 egyet sem, és egyébként meccs után is a Kaposvár az így nem vitatta ezt az egész szituációt, és nagyon korrektek voltak vele, vagy velük szemben. És egyébként általános probléma, ahogy én látok, tehát saját véleményemet mondom, tehát nem akarom azt mondani, hogy én vagyok itt a bölcsek bölcse, és én tudom, hogy mit, hogy kéne csinálni. De én úgy látom, hogy általános probléma Magyarországon az, hogy technikai hibánál mérlegelünk, és ami egyértelműen megvan határozva a szabálykönyvben, azt nem tartjuk be, vagy nem tartják be a játékvezetők, most már így mondom, hiszen már nem vagyok játékvezető. Tehát itt ami egyértelmű technikai hiba, azt nem minden játékvezető ítéli meg. És mivel ez a játékvezetői, teljes játékvezetői garnitúra szintjén nincs egységesen kezelve, ezért nagyon sok szurkoló jogosan várja el, hogy akkor ez most technikai, akkor a másik nem, akkor most akkor hogy van? Tehát nincs következetesség, aminek az okai azok nyilvánvalóan a vezetésben keresendők, tehát az, hogy nincsen egyértelmű elvárás megfogalmazva a játékvezetők felé, illetve van elvárás, hogy persze meg kell ítélni a technikai, de közben meg az az elvárás, hogy ne legyen balhé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából az az elvárás a játékvezető bizottság részéről, hogy ne legyen balhé, illetve a főtitkár részéről, hogy ne legyen balhé, hiszen nekik akkor van gondjuk, hogyha balhé van a játékvezetésben, és általában, ha van egy ilyen balhé, akkor bölcsen hallgatnak, és nem jönnek ki, hogy elmondják, hogy igen, ez technikai hiba, igen, ez nem, igen, a játékvezető jól vezette a mérkőzést, nem vezette jól a mérkőzést, holott erre szerintem szükség lenne a transzparencia miatt, hogy a szurkolók is tudják, hogy hogy mihez tartsák magukat, mit várhatnak el.
Később akartam felhozni, de muszáj ide csatolni, mert ez, amit mondtál, tökéletesen ideillik a január elején az Alba-Szeged mérkőzés. Nem tudom, hogy te azt például láttad, de az ugye tévés mérkőzés volt, és azután volt egy nagy balé, akkor így a te szavaiddal élve, ugyanis ugye a végén volt az a pillanat, amikor Vuricsot nemes egyszerűséggel keresztbe verte Diki, hogyha jól emlékszem, Dani javíts ki, hogyha tévedek, ugye Diki
Igen,
keresztbe vert neki. Tehát
igen.
nyilvánvaló falt volt, és azt videózták meg, hogy kiről ment ki a labda, és végül az Albáé lett, és ugye ez egy kétpontos szegedi vereségnél, ez egy nagyon fontos pillanat lett volna, és ugye itt az is előkerült, utána volt az, hogy a szegedi ügyvezető elég nyíltan felkérdezte az MKOS-t is, meg mindenkit, hogy most már akkor tenni kéne valamit, és természetesen semmi reakció nem jött rá, legalábbis én nem emlékszem, hogy olvastam volna, vagy láttam volna bármit, tehát ez a mély hallgatás, ez megvan még mindig a mai napig. Szóval, hogy amikor ilyenek történnek, ugye most már te így külső szemlélőként, de amíg például benne is voltál, ugye nektek nagyon ugye, játékvezetőknek, még ha jól tudom, a mai napig ugye eléggé ritkán engedik meg, hogy bárhova nyilatkozhassanak, ugye itt a szerencsés eset, hogy a podcastban az elmúlt években mindig lehetett, lehet, hogy ezek után most majd nem lehet, de tehát, hogy ugye nem is nagyon volt nektek megadva a lehetőség, meg most sincs megadva, hogy úgymond, nem azt mondom, hogy magyarázzátok, vagy magyarázzák a játékvezetők a bizonyítvány, de hogy legalább valamit hozzá tudjanak tenni. Ugye most az NBA-ben, aki követi az NBA idei szezonját, ott is nagyon sok ilyen eset volt, például a New York Knicks-el nem olyan rég kétszer is, egyszer pozitív, egyszer negatív oldalán volt ugye a Knicks a dolognak, hogy rögtön a meccs után már ott ugye ott olyan szokás van, hogy a sajtó kérdezheti bizonyos esetekről a játékvezetőt, a főjátékvezetőt, és ott nemes egyszerűsége kijelentették, hogy igen, benéztük, és ugye náluk kiszokták adni ezt az utolsó 2 perces riportot, ez a L2, a last 2 minute report, és akkor az is ugye megerősít olyankor, hogy milyen ítéletek születtek, jók, illetve rosszak, de nálunk ugye kanyarban nincsen semmilyen.
Hát, igen, tehát fényévekre van az NBA meg a Magyar Bajnokság ilyen szempontból is. Én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül jó, hogyha játékvezetőket kérdezik, főleg mondjuk meccs után, mert nem biztos, hogy meccs után mondjuk egy korrekt nyilatkozatot tudna adni a játékvezető, mert egyrészt vissza kéne néznie a szituációt, meg elemezni kéne a meccset, de az, hogy a szövetség, vagy a játékvezető bizottság nem transzparens ezekben a helyzetekben, én azt gondolom, hogy nem jó. Tehát itt én azt gondolom, hogy a meccsek elemzése után egy full transzparens nyilatkozatnak ki kéne jönnie, és igen, van olyan, hogy a játékvezető hibázik, van olyan, hogy meccset eldöntő szituációkban hibázik, és ilyen esetekben vállalni kellene a játékvezető bizottságnak elsősorban, és a játékvezetőnek is a felelősséget ezért. Itthon a FIBA-nál is kicsit azért más, a FIBA is azért, hogyha nagyon, nagyon, nagyon komoly hibák vannak, akkor azt bevállalják. Az MKOS az talán a csapat felé kommunikál, de ebbe se vagyok biztos. Én többször volt olyan, most ez a tavaly előtti Körmend Ose meccsem után is a JB elnök felhívott, és azt mondta, hogy rendben volt, minden rendben volt a meccsen, ne aggódjak, te megnézte, semmi nincs, ami miatt a szurkolók így kikelhetnének, és mondtam, hogy jó, köszönöm, szuper, csak hogy ezt ki kéne mondani a szurkolóknak, vagy a csapatoknak is, csak ugye ez konfliktus, és nem mindenki áll bele a konfliktusba, sokszor az a stratégia, hogy hallgatunk, és majd csak elmúlik az a konfliktus magától, és leül a vihar, és akkor senki nem emlékszik rá. Visszatérve erre a meccsre, egyértelmű hiba volt, az utolsó másodperces, vagy nem tudom mennyi idő volt vissza, az a falt, magát a szituációt láttam, az, hogy nem nézték meg videón magát a faltot, az amiatt van, mert a falt tényét, tehát hogyha nem fújnak, nem nézhetik, tehát utólag videóra nem lehet faltot ítélni. Csak
igen, ezt akartam is kérdezni,
nézni.
Hogy ugye ott, amikor sokan ki voltak akadva, az, hogy ugye visszanézték, és hogy miért nem fújtak faltot, ugye azért, mert faltot csak akkor lehet megvideózni, hogyha befújták. Tehát akkor viszont meg lehetne nézni, hogy jogosan fújták ebbe, vagy azt sem lehetne megvideózni.
Hát akkor azt lehet megnézni, hogy felminősítsék-e sportszerűtlen vagy kizáró hibává az adott személyhibát, vagy leminősítsék kizáróról vagy sportszerűtlenről. Felleminősítés az nézhető, de maga az, hogy ott volt egy falt vagy nem, az nem nézhető. De például egy olyan szituációban sem, ami mondjuk egy támadó védő szitu, odaérte a védőidőbe, hol volt az ütközés, van egy ítélet, hogy akkor támadó vagy védő, ezt sem nézhetjük vissza, hogy mondjuk itt élünk egy védőt, visszanézzük, és akkor támadóra húzzuk. Ez az NBA-ben simán működik.
Igen, most a
tehát
challenge
ott ezt
révén.
Simán meg tudjuk nézni. Ezt nem is értem, hogy miért nem lehet a FIBA-nál megcsinálni, hiszen
Akkor
áll a
az edzői
játék, volt
challenge,
egy ítélet.
az edzői
Igen?
challenge-el sem lehet ilyet megnézetni?
Nem. Nem, nem, nem. Edző challenge sem lehet. Azzal sem. Itt nyilván biztos, hogy az is benne van a szabályalkotókban, hogy ne legyen túl sok videózás. Ugye az a szurkolóktól is sokszor jön kritikaként, hogy sokat videóznak a játékvezetők.
Ezt megerősítem, és egyre hosszabbak a mérkőzések. Egyre hosszabbak.
Igen, ami jogos, és egyébként a játékosoknak sem tetszik ez, tehát beszéltem játékosokkal, és sokan említik ezt, hogy annyi videózás van, hogy nyilván ők is kiesnek a ritmusból, tehát nem jó, nem jó, ez senkinek nem jó igazából. Itt azt tudnám felhozni a játékvezetők mentségére, hogy egy ilyen tableten, egy ilyen ekkora ilyen kis tableten kell megnézni a szituációt. Három darab a csarnok tetejére felhegesztett kameraképe alapján. Nem olyan könnyű megtalálni sem a jelenetet sokszor. Tehát van egy ilyen csúszka, ami eléggé, tehát nem túl responszív, elég nehezen reagál. Megtalálni, megnézni, akkor visszatekerni sem olyan egyszerű, tehát ott a csúszkával kell egy ilyen nagyon piciket, tehát hogy maga a technikai feltétel az nem adott ahhoz, hogy egy gyors videózás lehessen. Tehát mondjuk a FIBA-nál, ahol oda megy az ember, és egyrészt van egy videóoperátor, aki több kamerást már rögtön lekéri, hogy akkor az is ő is egy játékvezető, tehát tudja, hogy honnan kell, mit kell megnézni, tudja, hogy melyik kameraállásból lesz a legjobb szög, egy nagy tévén nézik, és gyakorlatilag oda mennek, és rögtön látják az adott szituációt. Na most ez nálunk nem adott egyszerűen a technikai feltételek miatt. Nem tudom, lehet, hogy kevés pénz volt így akkor az elmúlt években, de ezt még nem sikerült megcsinálni, hogy ez jó legyen. Mindig kicsit ironikus voltam egyébként. Úgyhogy ez nem is fog változni. Sajnos ez van, de egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy sok a videózás. Most nem tudom, még mi volt a kérdés. Így
Nagyjából válaszoltál rá, még egy gondolatig kössünk vissza akkor erre a Honvéd Kaposvár mérkőzésre, hogy te például még, hogy jelezték, tehát, mert én, hogyha jól láttam, tehát hogyha ott a Djokovic nem jelzi vehemensen ezt a szituációt, akkor ezek szerint azt, hogy ugye távol van az ébel a padtól, akkor valószínűleg nincsen technikai. Viszont tehát most amit az elején mondtál, ez nagyon jó, hogy ugye egyik oldal szerint ugye a szabály a szabály, a másik oldal szerint meg. Tehát most ez, hogy örül a játékos egy ilyen dobásnak, én ezt maximálisan megértem, és egyébként, hát most így visszaemlékezve szerintem csak egy pár másodperc telt el csak a Duda szót, tehát nem az, hogy már fél perce nem ott volt az időkérésnél, mert még a honvédosok is a fejüket fogták, meg mindent. Tehát én egy kicsit ilyen szempontból is szőrös szívűnek érzem ezt az ítéletet, és ugye az NFL-re szokták ezt mondani, hogy no fun league, mert ott is a örömködést is büntetik meg minden, de tehát te például befújtad volna ezt a technikait ilyen alapon, hogy távol van a padtól. Most nem akarnak belevinni a mánásba, de muszáj.
Ez nehéz. Nézd, hogyha volt 6 technikai a meccsen, gyakorlatilag mind, tehát színészkedés, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos. Tehát ha volt 6 technikai meccsen, és a végén van egy ilyen szituáció, akkor a következetesség azt kívánja meg, hogy akkor az is technikai.
Főleg, ha mindet egy bíró fújja be.
Hát igen, mondjuk ez mindegy, ezzel problémám van, hogy csak egy bíró fújja be, és egyébként ezért ez is az egyik oka annak, hogy abba hagytam, hogy nyilván, ha csak egy ember, vagy két ember, vagy csak három ember tartja be úgymond a szabályokat, vagy ítéli meg a technikai hibákat, ami nyilvánvaló konfliktus a szurkolókkal, a csapatokkal szemben. A többi meg nem. Akkor az egy lesz az idióta hülye barom állat, aki, már bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, neki kell rakni a, nem tudom, az explicit content ikont, De hogy nyilván az magára húzza a közönséget, a csapatokat, és ezt a játékvezetők azért látják, és a legtöbben azt mondják, hogy inkább nem mennek bele a konfliktusokba, és inkább akkor nem ítélnek technikait, és akkor inkább elfordulnak, és elfordítják a fejüket, és akkor inkább, és akkor nem lesz balhé. Csak aztán utána a FIBA meccseken meg lehet, hogy ez a játékos ugyanazért, amiért Magyarországon nem kap technikait, megkapja a technikait egy
vagy
rossz
éppen a büntetőt, ugye
szituációban.
ez Perzolinál rendszeresen előkerül, hogy ugye amiért itthon jár a
Igen.
büntető automatikusan. Hú, egyébként most itt ezt, amit
A
mondtad, ugye
Perzoli
az
elleni faltok? Most ez már más téma,
Várjál, ugye
de
mondtad ezt az
igen.
explicit tartalmat, most annyira jó hasonlatom lenne, de ahhoz még az explicit is kevés lenne, úgyhogy csak hogy nem ítélik meg a technikát, tehát aki annak a valaminek áll, az ne csodálkozom, hogyha az a valami megtörténik, ugye ezt a mondást tudnám ide most így hozni, de az már lehet, hogy tényleg nem férne bele ebbe még a
Igen.
relatíve kicsit szókimondó podcastbe sem. Hú, még annyit
Igen, csak
akartam.
igen, csak ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy milyen játékvezetők mondom, egyrészt nagyon kevés játékvezető van Magyarországon, tehát alig mennek játékvezetőnek.
Ennek
Én
mi
azt
az
gondolom,
oka
hogy nincs.
amúgy? Anyagilag nem vonzó egyáltalán?
Szerintem anyagilag már elég vonzó egyébként. Tehát egyébként pont ilyen határon van szerintem. Pont annyit lehet vele keresni, ami kiegészítésnek nagyon jó, de megélni nem tudsz belőle. Tehát ez a tipikus határeset, hogy feladni nehéz, mert ez a nem tudom, ilyen 300 ezer forint, vagy mondjuk azt mondom, hogy éves szinten inkább azt mondom, hogy tudom én, 2,5 millió forint körülbelül, amit nettó, amit meg lehet ezzel keresni. Most lehet, hogy mellélőttem, de nagyságrendileg ez. Ebből megélni nem lehet. Viszont, vagy hát meg lehet, de hogy tehát
Értjük,
nyilván, ha az
értjük.
embernek van egy munkája, amivel jóval többet tud keresni, akkor nem mondja azt, hogy akkor jó, hát akkor én 2,5 millióból is eltengődök egy évben, viszont kiegészítésnek meg nagyon jó. Tehát kicsit úgy fogjul ejti az embert ez, és egyébként én azt gondolom, hogy anyagilag azért nem rossz ez, tehát jó pénzt lehet vele keresni, de nem ez az oka szerintem, hogy nem jönnek játékvezetők, hanem az, hogy amikor fiatalon oda mennek a meccsre, egyébként ezt nagyon sok szurkolónak gyakába akasztanám a sípot, és elküldeném őket egy serdülő fiú meccsre, vagy nem tudom, valahova, és akkor mondanám, hogy na jó, akkor most mutasd meg, hogy mit tudsz. Az elején az ember azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy hova menjen, hogy mit nézzen, hogy most volt valami, de nem fújt bele a sípjába, ajaj, akkor izé, tehát nagyon könnyű elveszteni a fonalat.
Utána jön a kompenzálás.
És rögtön, hát még amikor elkezdi az ember, akkor nincs ilyenről szó, hanem egyszerűen elveszti a fonalat, és jönnek a szülők, akik leordítják a fejét. Na most mondjuk egy, mit tudom én, egy 18-20 éves srác, aki elkezd játékot vezetni, az első két meccsén megkapja, hogy a szülők azok folyamatosan ovatitoznak vele, és az edzők is, és csak konfliktus van, akkor meg fog gondolni, hogy jöjjön-e harmadjára is. És ez szerintem egy nagyon, nagyon komoly probléma, hogy utánpótlás meccseken mi zajlik. Szerintem ez nagyon sok játékvezetőt, még ha el is kezdi, akkor utána eltántorítja őket. Egyébként a másik oka szerintem az, hogy például, ha jól tudom, most régen ez volt, de most már lehet, hogy nem, a Budapesten elkezd az ember tanulni, tehát mondjuk szeptemberben elindult tanfolyam, decemberre jut el oda, hogy levizsgázott elméletben, elkezd gyakorolni, és utána még áprilisig gyakoroltatják az embert,
És ez csak Budapesten?
Hogy aztán
Tehát
kapja.
ez csak
Hát ez,
Budapesten
én
van?
tudom, hogy Budapesten így van, vagy így volt, most lehet, hogy már nem. Rengeteg gyakorlás, és nem engedik oda a pályára őket. De most, hogyha egy évig kell valamit tanulni, ami az annyira nem is vonzó, úgy egy külső szemlőnek sem, hát nem biztos, hogy azt, hogy kitartanak az emberek. Tehát mindegy, ennek biztos, hogy rengeteg oka van. Itt egy nagyon komoly program kéne, ugye itt a mai világban online tanfolyam, simán lehetne az elméleti részt automatizálni, az emberek elvégzik, kapnak egy izét, elmennek két alkalommal, megmutatják nekik, hogy akkor hogy hova kell állni, mit kell csinálni, és akkor hajrá, és utána pedig figyelni kéne arra, hogy az utánpótlás meccseken ott ne arról szóljon már, hogy a játékvezető milyen béna, mert ott mindenki béna, tehát most azért a Kenguru Zséligában nem mondjuk már, hogy ott ilyen nagyon-nagyon komoly kosárlabda van, tehát azért kicsit a helyén kéne kezelni itt mindenkinek a dolgokat, nem csak a játékvezetőknek szerintem. És nyilván ez egy nagy probléma, hogy nincs elég játékvezető. És
Egyébként
aki van,
szerinted...
az meg elfordul, mert nem akar balhét, mert nem akar konfliktust. És ez
Szerinted
érthető.
egyébként megoldás lehetne a problémára, ha mondjuk az MKS főállású játékvezetőket foglalkoztatna, vagy ez sem segítene ezeken a problémákon?
Hát, hogyha ez egy jól fizetett állás lenne, egy jól fizetett főállás, az biztos, hogy javítana az egésznek így a vonzerején, tehát adna
Főleg,
hozzá.
mert akkor a felelősség is nagyobb lenne, mert ugye, ha ez a főállásod, akkor biztos, hogy oda kell tenned magad minden mérkőzésen, nem? Nem, mint hogyha azt mondanám ezzel,
Persze.
hogy nem teszik oda magukat így hétvégente, de hogy az mégiscsak más feeling lenne, hogy ez a főállásom és az egzisztenciám is múlik
Elmondom
rajta.
hogy én például hogy tettem oda magam, tehát mondjuk szerdán elmegyek a munkahelyemről egykor délután, a kocsiba még dolgozom, mert muszáj, és akkor ötkor, amikor odaérünk, akkor pont jó, mert akkor már végeztem az összes kólommal, meg megcsináltam mindent, amit kell. Kiszállok a kocsiból, akkor bemegyek a csarnokba, átöltözöm, bemelegítek, és akkor ott a meccs. Szerintem ez nem normális. És akkor utána, mondjuk ez egy szerda, utána akkor szombaton akkor még egy ilyen 10 órás műszak, mert utazással együtt annyi. És utána ott vagyok, hogy vasárnap, igazából nem tudtam aludni, mert a gyerek föl kell reggel korán, és akkor kell bepótolnom mindent a családdal, de mondjuk lehet, hogy vasárnap is van valami, nem tudom, oktatás, vagy külső ellenőrzés, vagy mentorálás, vagy bármi, és az embernek gyakorlatilag az egész élete, az összes szabad ideje a kosárdára megy. Tehát ezért lenne nagyon fontos a főállású játékvezetés, hogy az embernek legyen szabad ideje, és egyébként a családdal is tudjon minőségi időt tölteni, mert ha nem tölt velük minőségi időt, akkor abból a családban is konfliktus van, és akkor utána nyilván az a konfliktus a pályára is kihat. Tehát az ember azért, tehát azért emberek vagyunk, és nyilván az érzelmeink azok befolyásolnak bennünket. Úgyhogy nyilván ilyen szempontból is nagyon jó lenne a profi játékvezetés. Itt egyébként ez pár éve, nem is tudom, egy 5-6 éve kidolgoztuk a Szalai elnök úr kérésére. Itt találkoztam vele, és megkért, hogy mi lenne, hogyha főállású játékvezető. Hát mondom, ez nagyon jó lenne. És mondom, mit csináljunk? Hát dolgozzuk ki, és akkor adjuk le a főtitkár úrnak, kidolgoztuk. Nem is kértünk túl sok pénzt, tehát azt hiszem 400 000 forintot kértünk, plusz meccspénz. És ezért cserébe scouting, fiatal játékvezetők oktatása, mentorálás, azon felül, hogy meccseket vezetünk, kötelező edzés, tehát mindent bevállalhatunk, amit be lehetett, és azt a választ kaptunk, hogy nincs anyagi forrása az MKOS-nak erre. Tehát azért, ja, és azt hiszem 9 ember, tehát még nem is azt mondtuk, hogy a teljes áskeret, hanem hogy 9 ember. Tehát ezt kiszámoljuk, ez azért éves szinten 10-20-30 millió forint, erre nem volt keret.
És akkor mellette olyan sztorikat lehet olvasni, ezt múltkor küldte nekem valaki Facebookon egy ilyen poszt alatti beszélgetés a TAO pénzekkel kapcsolatban, hogy hát vásároltak TAO keretre 9 fős kisbuszt, hogy a gyerekeket hordják a meccsre, és ugyanúgy a szülőknek kell vinni a gyerekeket, mert hogy a kisbuszt azt a klubelnök használja privát célra. És tehát amíg ilyenek megtörténhetnek, addig igazából teljesen egy helyben toporgunk, vagy még akár
hát, ha a TAO-ba belemegyünk, akkor az itt nagyon, nagyon komoly, ebből
nem
nagyon komoly
most bele.
Podcast
nem
lesz.
Megyünk bele, majd máskor.
Csak egy sztorit azért elmondok, hogy, és akkor utána visszatérek a focis mezlevételre, mert azt szerintem egy érdekes sztori, hogy én olyat hallottam, és ez nem tudom, hogy igaz-e, de hogy Kenguruba játékosoknak fizetnek 2000 forint meccspénzt, Azért, hogy játszanak. Tehát 10 éves gyerekek kapnak 2000 forintot meccsenként, mert ugye nem kosarasok, Csak hát ugye kell, hogy legyen csapat, ugye nincs játékos, kell, hogy legyen csapat, és hát az iskolából szereznek így embereket, és hát néha nem kosárlabda van a pályán, hanem valami más, de mindenki jól jár, mert a játékos kap 2000 forintot meccsenként, a csapat pedig tök jó tau pénzt kap ezért. De mindegy, szóval ez a taos rendszer, ez egy érdekes dolog. A focira visszatérve egyébként, azt nem akarom nyitva hagyni, ezt ugye mondanám, hogy legalábbis amennyire én tudom, azért vezették be a sárga lapot mezlevételért, mert ugye ha van egy gól, akkor nyilván a kamera az kire fókuszál, a játékosra. És ha a játékos ledobja a mezét, akkor nyilván a szponzorok azok elégedetlenek lesznek, hiszen egy gólöröm egy nagy extázis pillanatában nem látja a szurkoló azt a szponzorációt, amiért elég komoly pénzeket fizetnek, és a szponzorok kérésére vezették be ezt a büntetést a fociban.
Simán beleillik a mai modern
Ez
futballnak a
érdekes.
dolgaiba. Dani,
Igen.
Nagyon szó nélkül hagytunk itt téged az elmúlt fél órában. Nem tudom, én így nagyon sok mindent megkérdeztem, amit szerintem te is akartál Petitől, de még mielőtt így elköszönünk tőle, akkor te neked van valami kérdésed hozzá?
Egy kérdésem lenne nekem igazából, az pedig leginkább az azzal kapcsolatos, hogy így külső szemlélőként nagyon sokszor vesszük azt észre, úgy gondolom, mi szurkolók, meg mint kosárlabdát szerető emberek, hogy az U23-as játékosokra sokkal könnyebben jön egy adott szituációban egy fújás, mint mondjuk egy légiósra, vagy egy válogatott szintű magyar játékosra. Most például a Körmend Dosa meccsen volt erre például egy példa, igaz, az egy 40 pontos mérkőzés volt, tehát igazából semmi köze nincs itt ahhoz, hogy itt a játékvezető milyen döntést adott, nem befolyásolt az eredményt, de itt a Körmend tér felén a Smera Gergő adott egy üres elzárást, szerintem a tökéletes elzárás volt, nem volt semmi mozgás, nem használta a vállát, megállt abban a pozícióban, amivel kellett, majd az oroszlányi légiós dobta magát, és támadó faltot fújtak a Smárára szabálytalan zárás miatt. Én tényleg azt veszem észre, és sokszor olvasom az fórumokon, hogy a magyar fiatalokra sokkal könnyebben jönnek adott esetekben fújások, és igazából ezzel kicsit így ellehetetlenítik azt a lehetőséget, hogy amit percet kapnának, azt, hogy ki tudják használni normálisan, hogy ebbe van-e valami igazság, hogy egy magyar fiatalra könnyebben jön egy olyan falt, amit esetleg egy légiós vagy egy válogatott játékos adott esetben mondjuk nem kapna meg.
Szerintem erről annó beszéltünk, amikor veled meg Ceciliával készült a nyári játékvezetős podcast másfél éve, valami ilyesmire emlékszem.
Hú, lehet. De ez egyébként egy nagyon jó kérdés, és egy összetett válasz van erre szerintem. Biztos, hogy vannak hibák a játékvezetésben, és hogyha mondjuk egy edző azzal hívja föl a figyelmet ezekre a hibákra, hogy egy ilyen általános szabályt megfogalmaz, hogy ugye a játékvezetők a fiatalokra többet fújnak, akkor ugye a szurkolók is, meg minden résztvevő arra koncentrál, arra fókuszál, hogy igen, tényleg a fiatalra tényleg ráfújtak egy olyat, ami nem volt az, tényleg igaza van annak az edzőnek. Ugye ez pszichológia, tehát biztos volt már, hogy mondjuk egy autóvásárláson törtétek a fejeteket, és eldöntöttétek, hogy nem tudom én, Toyotát vesztek, és az összes Toyotát onnantól kezdve megláttátok az utcán, egyszerűen azért, mert ráfókuszált az agyatok a Toyotára. Az edzők szerintem ezt nagyon okosan használják, hogy ráfókuszálják a szurkolók figyelmét erre a dologra. Nagyon sok csapat és edző arra használja fiatal játékosokat, arra is használja fiatal játékosokat, hogy üssék a légiós, az ellenfél légiósát. Tehát beküldik, és tehát én saját fülemmel hallottam sokszor, hogy faltod le, üssél, és akkor a fiatal játékos nyilván megcsinálja azt, amit kérnek, tehát beüti a faltot, a játékos lefújja, és akkor hát a fiatalokra fújják a faltot. Ez az egyik dolog. A másik, hogy azért a fiatalok, most akárhogy is nézzük, kevésbé erősek, nincs meg úgy a balansz, nincs meg úgy a lábmunka, nem érnek úgy oda adott esetben a légiós elé, és emiatt is lehet több falt. Nyilvánvalóan benne lehet az is, hogyha mondjuk van egy fiatal játékos, akit mindig azért küldenek be, hogy aprítson, ott a játékvezetőben is kialakul egy ilyen előítélet, úgymond, hogy na, az a fiatal játékos az tényleg üt, és könnyebben fúj rá foltot. Tehát ez a másik oldala, és ez is, és az nem jó, nyilvánvalóan. Tehát bármilyen előítélet nem jó, tehát nyilván minden szituációt csak úgy kellene kezelnünk, amit látunk az adott szituációt. Csak nem mindig látjuk jól, nem mindig vagyunk jó szögben, ugye mi nagyon közel is vagyunk, és ugye ez is fizika, hogyha nagyon közel vagy, akkor mondjuk egy fél méterrel arrébb állsz, mert teljesen más szöget lesz az adott szituációra, és néha sajnos, mivel nem jó a szögünk, rosszul látjuk, és ilyenkor lehet, hogy bejön az előítélet, és történik egy fújás, ami nem az. Úgyhogy mondom, összetett ez a dolog, biztos, hogy van benne valami, meg kéne nézni egy statisztikára, kíváncsi lennék, hogy az összes fiatal falt közül mennyi volt jogos és mennyi nem, az összes légiósok elleni falt közül mennyi volt jogos és mennyi nem, és abból lehetne következtetéseket levonni. Ezt én azt gondolom, hogy nagyon jól elültették az edzők ezt a mondatot mindenkiben, hogy a fiatalokra sok faltot fújunk, és egyébként a fiatal tehetséges játékosokra is. Most csak egy példát mondok, a női mezőnyben van egy, vagy volt, most már azért nem fiatal tehetség, hanem már egy érett tehetség, úgymond, még mindig fiatal persze, aki egyszerűen nem tud szabályos elzárást adni. Tehát nagyon, nagyon szabálytalanok voltak az elzárásai, és hogyha megkapta a faltokat, akkor mindig azt kaptuk, hogy nem hagyjuk játszani ezt a játékost, és hát nyilván ez ilyen hülyén jött ki, hogy nem hagyjuk játszani, de hagyhatjuk játszani, és akkor tanítsák meg elzárást adni a játékost, vagy tanítsák meg az irányítót, hogy vigye bele az elzárásba a védőjét. Tehát ez ilyen nagyon sokrétű kérdés a fiatal játékosok kapcsán.
Na hát, Peti, egyrészt nagyon szépen köszi, hogy itt beszélgettünk ezekről. Én még mielőtt elköszönök tőled, egy utolsó kérdés, hogy megbántad-e, hogy abba hagytad, és hiányzik-e? Vagy például tudom, hogy most voltál kint hétvégén a Kecskemét elleni meccsen Szolnokon, hogy szoktak így hiányolni a szurkolók, vagy van, aki mondja neked, hogy jaj, te hiányzol onnan a pályáról, ilyen-olyanok miatt?
Igen, nem bántam meg. És rendszeresen jönnek oda szurkolók, és hiányolnak. Most azt nem tudom, hogy ez ilyen ironikus hiánylás, vagy nem az. Azért a szakma általában, tehát mondjuk egy edző vagy egy játékossal találkozok, akkor hogyha beszélgetünk, akkor azért úgy hiányolnak, tehát ott azért mindig ilyen normális visszajelzést kapok tőlük, és ez tök jól esik, de na mindegy, szóval nem bántam meg.
És mi a helyzet a játékvezető kollégákkal?
Hát értek, ez a kollégák egy része mindig győzköd, és bármikor találkozunk, mondják, hogy vissza kell jönnöm meg, nem tudom, hogy jó pihenjek egy kicsit, és akkor jöjjek vissza. A másik része meg nem, tehát velük meg nem tehát ritkán beszélek. biztos, hogy nagyon sokan örülnek, hogy abba hagytam, a játékvezető kollégák között is. Ugye ez a szókimondó, ironikus stílusom, ez nem biztos, hogy mindenkinek bejön, és ez tök normális, de van, aki így folyamatosan győzköd, de innen is mondom, hogy nem fog sikerülni.
Na hát, Peti, köszi szépen ezt a részét. Még maradsz velünk, úgyhogy, hogyha gyorsan most az utolsó 10 percben, mert annyi időnk marad, megbeszéljük a meccseket, amelyikhez
Ajaj.
Mondandód, akkor az gyorsan beiktatjuk.
Okay,
kezdjük
köszönöm.
Is, nem minden meccsről fogunk részletesen beszélni. Pécs-Szeged 110-74 ezúttal működött a pécsi streetball. Burics nem volt a Szegednél, úgyhogy nehéz helyzetbe került a Szedeák, a Pécs pedig egy nagyon magabiztos győzelemmel még akár a 8. helyre is odaérhet. Nagyon nagy holtverseny van ott, 9-13 alá 5 csapat, úgyhogy ez fontos siker volt a Pécsnek, szerintem erről nem érdemes többet beszélni. Peti, nem tudom, hogy te a Szolnok Kecskemétről akarsz-e valamit mondani. Én azt az infót kaptam, mert nem voltam kint, helyette a Düne második részt választottam pesti VIP moziba, megérte én szerintem az alapján, amit hallottam, hogy milyen meccs volt. Biztatónak tűnt, a védekezés az jobb volt szolnoki részről, mint eddig bármikor, de még mindig voltak üres járatok, például ugye a végén a Kecskemét egy ilyen 20 pontos hátrányból tudott visszajönni 10-en belülre, amiért kár volt, úgyhogy biztató volt, hát majd jövő héten a Falko ellen kíváncsi. kíváncsi leszek, hogy mit tud mutatni az olaj. Ugye a Falcó most kikapott hosszabbításba a Dallastól, úgyhogy biztos, hogy még jobban oda fognak figyelni, nem mint hogyha egy szolnok elleni meccs ne lenne nekik is presztízs.
Igen, hát a más játékot tudatott az olaj, az biztos. Kecskemét borzalmasan dobott, már valószínűleg az agresszív védekezésnek ehhez van köze. Úgyhogy azért egy frissebb, erősebb, jobban dobó csapat ellen az azért érdekes lesz. De az biztos, hogy változott a játékképe, és talán jobban akarnak a szolnokiak az edzőváltással, úgyhogy én is csak kíváncsi vagyok a fordításra, de nem akarok nagyon beleszakérteni ilyen szinten a meccs, mert az biztos, hogy egy ilyen melós meccs volt itt szerintem a két csapat, meg a játékvezetők részéről is.
Igen. Ugye a Deac akkor, mint mondtam, megverte a Falcót. A Falcónak azt hiszem 17 meccses győzelmi szériája ért így véget hosszabbítás után. A Körmend, Dániel, mesélj nekünk, légy szíves. 117-79, nem tudom. Ugye ez még talán egy két ponttal több is, mint amennyivel nem olyan rég a Falcó nyert Körmenden?
Bizony, ez még kettővel több. Hát megmondom őszintén, én ilyet még nem láttam körvendi csarnokban, hogy valaki idejön és ilyen módon dominálja le a csapatot. Azért azt el kell mondani, hogy az első fél időben már kaptunk 60 pontot, tehát a védekezés az olyan szinten volt, hogy igazából nem létezett, és az OSA ritmus fogott majd igazából, ami a kezükbe került, azt könyörtelenül bevágták, elképesztő napot fogtak ki, mind kintről, mind bentről. A Körmendnek még igazából nem működött semmi, ugye a Tolbert még nem tudta vállalni a játékot, Jogó pedig a csarnokban sem volt egy betegség miatt. Azt
és
gondolom,
az új
hogy
menő centeretek, akit nagyon vártatok Szilla helyett.
Körülbelül annyira gyors léptő, mint a Szilla egyelőre, így ennyi az
ne
első
haragudj, nem
benyomásról.
Akartam itt forgatni benned a kés, de
semmi probléma.
Kár örvendő
hát igazából,
most én is.
Persze belefér, azt gondolom. Nyilván nem az, hogy nem fér bele 40 pontos vereség soha a hazai pályán. Ugyanakkor én azt mondom, ilyet még tényleg soha nem láttam, milyen szintű lefagyást, meg akkora különbséget. Az oroszlányban amúgy az benne volt mindig is, mikor körben játszott annó a negyeddöntő párharc első meccsén nyertek hasonló, talán 25 pontos különbséggel, amikor a körben döntött játszott a Falco ellen, akkor dobtak így a Mário Irin meg a Blaznasicák féle csapat volt akkor az oroszlánynál, akkor ők dobtak így, mint a mostani csapat. Itt azért volt bőven paprikás hangulat, az elején már is sikerült kapásból összehozni, szándékos faltból volt, ha jól tudom, 3 vagy 4, technikaiból is repült itt is 4-5, és volt egy kiállítás ugye a Kali Tomásznál. Ugye itt azért a körmendi publikum nem viseli jól, hogyha egy csapat nagyon jól játszik, és egy bizonyos játékos kifelé beszél, illetve mutogat. Tomásznál ez meg volt, úgyhogy ő itt hatalmas közönség kedvenc lett azonnal, és pont az a típusú játékos, akiben, hogyha beleállsz, akkor ezt tovább spanolja, nem pedig összerogja a nyomás alatt, és extázisban dobott egy-egy 30-ast, és szerintem a szezon legjobb meccsét játszotta. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy 40 pontos mérkőzésen nem fér bele az, hogy az utolsó 3 percben kialakuljon egy olyan szituáció, mint ami kialakult, ahol szét kellett szedni a két csapatot, mert a körmendi magyarok, meg az oroszlán légiósai egy kicsit, nem tudom, szerintem túl lett reagálva ott egy történet, és ott szépen összeakaszkodtak. Én azt gondolom, hogy ezt a játékvezetőknek meg kellett volna tudni fogni. Azt gondolom, volt egy-két elmaradt lépésiba, meg egy-két kettős mércével befújt falt. Itt kapásból az elején volt a Durázi Krisztofernek egy zsákolása, ahol én felvételen is szerintem egyértelmű, hogy történt pacsi és nem történt fújás, majd a másik oldalon egy hasonló eset a Takács Kristóf szándékos faltot kapott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt szépen meg lett alapozva ennek az elején, hogy a nagy különbség ellenére is egy elég paprikás hangulat a mérkőzés lesz. Ugye mennyire furcsa, hogy arról beszéltem az előző adásban, hogy a körben 4-et nyer Zsinórba, és hogy ide nekünk az oroszlánt is. Most már konkrétan tényleg ilyen kis szójátékkal élve az oroszlány, meg idején aztán nagyon vág bennünket ezzel a második legnagyobb győzelmi sorozat, ugye a Falkoé után a 4 a körmendi és véget ért. Gratulálok az oroszlánynak, mert ellentmondás nem tűrően idegenbe 120 dobott ponttal, 40 ponttal legyőzték el a egyébként remek formában lévő körmendet. Úgyhogy még egyszer így annyival tudnám zárni, hogy ilyet még nem láttam, nem is szeretnék még egyszer ilyet látni körben szurkolóként körbeni pályán. Azt reméljük, hogy azért a Tolbert meg a Jogó visszatérésével azért a csapat visszatér arra az útra, amin elindult a válogatott szünet előtt.
Igen, és ugye az előbb a Kecskemét kapcsán nem mondtam, de ugye ezzel most a Kecskemét az utolsó 7 győzelemmel és 15 vereséggel, és a Szeged, hát amilyen jól indult nekik, annyira visszacsúsztak 8-14-jel, és az Oroszlány itt most ezzel a hármas győzelmi szériával elmozdult a utolsó helyről, és ott vannak a 9-13-as tömörülésbe, ahova még oda tartozik a Kaposvár, a Paks és a Honvéd, illetve a Pécs, és ő közülük még bárki jöhet fölülre is, meg alulra is. Peti, nem tudom neked, ez a körmend meccshez van esetleg valami hozzászólni valód?
Igen, bocsánat, tudom, hogy rengeteget beszélek, de hogy ugye, mondta a Dani, hogy ezen az egyértelmű, vagy sima meccsen sikerült balhét cselmedem, tehát hogy a legnehezebb meccsek mindig azok, amikor a hazai csapat 40 ponttal ég. Játékvezetői szempontból. Tehát az nagyon könnyű fújni olyan meccset, ami egál, nagyon jó a játék, jól játszanak, jók a játékosok, nagy a tempó, szép zsákolások, szép dobások vannak, mert más a fókusz. Hogyha egy 40-nel ég egy hazai csapat körmenden, az iszonyatosan nehéz, akkor olyan frusztráció van a nézőkben, a játékosokban, az edzőkben, ami egy pillanat alatt robbanhat. Tehát én ezt csak azért mondanám, hogy a játékvezetőket egy kicsit védjem, hogy az nem könnyű meccs, amikor a hazai csapat 40-nel ég, hanem pont, hogy az nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ott kell nagyon-nagyon résen lenni, és nagyon okosan egyensúlyozni azért, hogy ne pattanjon el a húr, és ne legyen botrány. Úgyhogy ez nem könnyű.
Nem tudom, Dani, ezt téged vigasztal-e bármilyen szinten?
Én mondom, tehát, hogy igazából ezen a meccset tök mindegy, hogy már nem igazol semmi, elfogadtuk, beletöröttük, aztán
nyilván,
ezben megyünk
egyébként tovább. Nyilván Danit nem vigasztal, és nem is azért akarom, hogy Dani vigasztaljon, mert nem tud, tehát ez nyilván egy nagy vereség, hanem inkább az, hogy a játékvezetők felé, hogy ne az maradjon már meg, hogy hát milyen bénák, hogy még itt se tudtak, nem tudom én normálisan lehozni a meccset, pedig tök sima meccs volt. Hogy ez ilyenkor nagyon nehéz. Tehát ez ilyenkor a legnehezebb.
Jó, ezt mondjuk szerintem senki nem vitatja. Azt mondja, hogy amiről még nem beszéltünk, Zalaegerszeg Sopron, papíron ennek is rangadónak kellett volna lennie, nem lett az. Szerintem az alaiak sokat vártak arra, hogy végre egy ilyen ellentmondás nem tűrő hazai győzelmük legyen. 96-71 tükörsimán küldték haza a soproniakat, és ezzel a Zete is egy elég nagy zuhanást állított meg, és most ott vannak a rájátszást érő 7. helyen, de nyilván ugye ez még egyáltalán nem biztos ez a pozíció, úgyhogy igen, talán még miről nem beszéltünk, én még a atomerőműt hiányom. Igen, hát tükörsima lett az Alba, a szünet után nagyon bedarálta a Paksot, 105-76, és ugye itt a héten a Paks kiadta az injury reportot, és ebből meg lehetett tudni, hogy sem Sanedze, sem valószínűleg Eilingsfeld János nem fog idén pályára lépni. Sanedzénél ez sejthető volt, Eilingsfeld Jánosnál szerintem azért sokan még bizakodtak, de igazából szerintem már egy-két hónap is beszéltünk erről, hogy nem valószínű, hogy ő idén már pályára fog lépni, és ez nyilván nagyon sajnálatos, úgyhogy hát ez a paksi szezon is idén eléggé olyan fura, és ugye a nagyon rossz kezdés után úgy tűnt, hogy feltámadnak, és most ők is ott vannak ebbe a bolyba, úgyhogy lehet, hogy ebből idén se lesz rájátszás, nagyon érdekes lesz a következő maradék 4 forduló. Valamelyik meccsről, nem tudom, Dani, te akarsz-e kiemelni bármi fontos mozzanatot? Én most így hirtelen nem tudom, hogy van-e, amiről érdemes így külön megemlékezni.
Hát szerintem azért a Deasz Falkorról érdemes megemlékezni.
Na, igen, azt, igen, igazad van, bocsánat, igen.
Azt szerintem meg lehet említeni, hogy azért a Deasz úgy nyert hosszabbításban, hogy ugye Mócsán Bálint nem volt nevezve, illetve az Edwin kipontozódott 25 perc után. Szóval az itt a két legfőbb pontjáros meg labdakezelője a Deasznak, ugye vagy nem volt, vagy ki is pontozódott, itt a Williamson meg a Drenovász hozták azt az extrát, ami a Deacot amúgy idén már sokszor átlendítette a nagyok ellen, ugye ők megfogták az Albát, jöttek vissza a mínusz 20-ról a körben, meg az Asa ellen is hazai pályán. Én a Deacot mindig úgy vagyok, hogy jók, de valószínűleg se tudom őket komolyan menni. Most idén lehet, hogy ezekkel a győzelmekkel el kell kezdeni őket komolyan menni, mert odaérhetnek akár a harmadik helyre is, de szerintem ezt mindenféleképpen azért meg kell említeni, hogy ők azért tényleg megfogták az első helyezett Falkot, megfogták a második Albát, és azért hazai pályán vissza tudnak jönni a nagy különbségből is, ahol, mint láthattuk mondjuk például a Körmend 19-es mínusz fél időről csinált egy mínusz 38-et.
Igen, gratulál Deasznak innen is, és köszönjük szépen, hogy így feltüzelték a Falkót a Szolnok elleni hétvégi meccs előtt még jobban. Ezúton is köszönjük szépen. Ez lesz a forduló rangadója a következő héten. tévé sajnos nem közvetíti, tudomásom szerint egyiket sem, de javítsatok, hogyha valamelyik őtök tud róla. Lesz egy Kecskemét Körmend, ami kíváncsi vagyok, hogy folytatódik. Ugye sokáig ez volt az a párharc, amiben nem is tudom, talán 9-10 évig nem nyert a vendég.
Több, szerintem még
vagy
több,
11, de... igen. Paks Honvéd, Oroszlány Pécs, Deac Zalaegerszeg, Sopron Alba és Szeged Kaposvár. Tehát nagyon sok olyan mérkőzés lesz, ahol a tabellán egymáshoz nagyon közel álló, vagy akár azonos mérleggel álló csapatok játszanak, és hát ugye az örök klasszikust idézve itt élet-halál lesz minden mérkőzés innentől kezdve a hátralevő jó egy hónapban. Úgyhogy én a részemről ennyit akartam. Peti, neked még esetleg van-e valami, bármi hozzáfűzni valód, akár a bajnoksághoz, akár ez a fordulóhoz?
Nincs, én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és tényleg remélem, hogy nem beszéltem nagyon sokat, és elnézést kérek azoktól, akiknek beszóltam, úgyhogy tényleg köszönöm szépen, hogy itt lehettem, úgyhogy
Én
ennyi.
köszönöm szépen, én nagyon élveztem, nagyon jókat, érdekes dolgokat mondtál szerintem, aztán majd meglátjuk, de nem tudom, tehát a játékvezetők így is úgy is mindig a kedvenceink maradnak ott meccs közben, úgyhogy, de én köszönöm, nagyon érdekes volt veled így beszélgetni, hogy most már a másik oldalon állsz te is ezzel a szakmai múlttal, úgyhogy ez extra volt így egy kicsit, mint annak idején.
Átjöttem a sötét oldalról, igen, igen,
Így van,
igen.
így van. Még egyszer köszönöm szépen, és akkor
Én köszönöm.
további minden jót, és akkor jó gyerkőcözést, meg minden egyebet.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Dániel, neked esetleg még bármi is zárszól?
Igazából semmi, szerintem tényleg jól átbeszéltük mindent, meg tök érdekes volt az, hogy a Peti elmondta ezeket a dolgokat, mint most már, mint kívülálló, úgyhogy én bízok egy jobb folytatásban, talán ebből a 38-ban mi fel tudunk állni, de ugye, ahogy mondtad, tehát Kecskemétre nem nyerni járunk utoljára, akkor nyertünk, mikor a Sabáli Balázs volt az edző, az meg ugye nem ma volt. Én remélem, hogy a jövő héten már egy kicsit jobb hangulatba tudok jönni én is, meg hát az olaj elkapja a Falkót, azt akkor mind a ketten boldogok leszünk.
Hát erre kevés esélyt látok, hogy mind a ketten boldogok leszünk, de remélhetőleg legalább az egyikünk. Köszi szépen neked is, hogy itt voltál természetesen.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, ez az kell, hogy iratkozzatok fel, ha még nem tetétek volna meg, és légy segítsetek azzal, hogy a YouTube-on is rányomtok a csatornán a feliratkozás gombra, amiről a meccs, én már meccsen vagyok, szóval amiről a podcast elején beszéltünk, ez a dominózus Honvéd Kaposvár jelenet is megtekinthető a YouTube-on, úgyhogy akkor ott is nyomjatok rá feliratkozás, és akkor jövő héten találkozunk megint, megbeszéljük a hétvégi mérkőzéseket. És mindenkinek jó szurkolást arra a meccsre, amire éppen kimegy. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!